Üdvözlök mindenkit, ez itt a Kultravat Podcast, mondjuk úgy, hogy rendhagyó adása, mondjuk, hogy Kultravat és Külparrovat Podcast. Az Alelnök című Adam McKay filmről fogunk beszélni, de nem feltétlenül arról, hogy kinek mennyire tetszett a film, vagy milyen volt a színészi játék, inkább arról, hogy Dick Cheney, aki ugye a film fő és címszereplője, a valóságban milyen ember volt, mennyi igaz a filmből, mennyi nem igaz a filmből, hol vannak túlzások, hol nincsenek túlzások. Én a Kovács Bálint vagyok a Kultrovatból, és a Külparrovatból itt van velünk Iván András.
Hello!
És Tóth Gergő.
Sziasztok!
De mondjuk azért bemelegítésként kezdhetjük annyival, hogy egyébként nektek úgy, hogy tetszett a film olyan 10-es skálán.
Mondjuk 5 nekem, de mivel egy életrajzi filmről van szó, azért ilyenkor megengedőbben állunk hozzá, szerintem az ilyen fact-checkinghez, mivel azért kell egy narratívát keríteni, tehát sokkal inkább ilyen personalizált cselekményvezetés, szóval ki kell futtatni emberekre, de majd úgyis sort kértünk arra, hogy ebben mi a torzítás, de azért ilyenkor annak ellenére, hogy megengedőbben ülök be, engem iszonyatosan zavart az ilyen sekélyes metaforák, tehát amikor nem tudom, én sikerült befűzni a Csininek mondjuk a vust, akkor bevillant a horogra akadó hal, amikor valami igazán agresszív lépés után a híradóban, vagy a természetfilmes metafora, hogy elkapja a gepárd az antilopozzal. Szóval nekem ez a hollywoodi szájbarágás, hogy vizuálisan szájbarágnáljuk, hogy akkor itt most mivel kell, hogy kell érteni ezt a húzást, az engem nagyon fárasztott. De voltak benne jó dolgok, meg profi volt, hogy a Dick Cheney karrierjéből, meg személyiségéből kiemeltek motivumokat, és azokat végigvitték, és nekem a narráció is tetszett, ami eléggé, amennyire láttam, az eléggé megosztotta a kritikusokat is. Végülis én elég furcsa volt a narrátor személye, vagy narrátor kötődése. Nem tudom, mennyire lehet ezt felülni.
Hát ez most spoileres, nem?
Hát tulajdonképpen spoileres.
Ez spoileres. Ez spoiler podcast.
Hát bemutatták a filmet, úgyhogy igen. Meg hát azért igazából a spoiler egy életrajzi filmnél, miközben ott Wikipédia.
De ezt mondjuk mondhatjuk annak, azért lássuk be.
Pont ez talán az egyetlen.
Igen, 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 mert ez egy meglepő, és szerintem nem volt olyan rossz választás, hogy végülis az lehet mondani, hogy erőltetett, de ahogy úgy kiderül ez a csattanó, hogy a szívátültetésnek a donorja beszél. Szóval egyszerűen vicces is volt, meg meglepő, de nekem azt mondom, hogy oké, hogy valahogy azért rá kell húzni egy narrátort, de amúgy nekem nagyon ez a didaktikusság, ez kicsit engem zavart, de igazából nem azért, mert hogy mindig az volt, hogy fogtam a fejem, hogy úristen, mennyi pontatlanság, vagy mennyire nem, mert szerintem az elvárás, ez nem reális egy életrajzi filmmel kapcsolatban, hanem inkább az, hogy voltak benne erőltetett részek, amik úgy nem, nekem túl sekélyes volt.
András?
Nekem, mint film, szerintem jobban tetszett, mint a Gergőnek, mert engem nem zavartak annyira ezek a amiket ő is most itt mondott, hogy sekélyes részek, amik egyébként tény, hogy voltak. Ez fel volt szerintem építve így az elejétől a végéig, most a végén pedig nyilván erre van is egyébként, ez is lehet valamennyire spoiler, de egy ilyen kiszólós jelenet, ami utal is erre, hogy most persze nyilván mindenki a saját világnézete meg politikai beállítottsága alapján is fogja egy kicsit ezt értékelni, hogy neki ez tetszik vagy nem. Nyilván a film az nem próbálja elrejteni, hogy a rendezőnek mi a véleménye az eseményekről, tehát hogy ez úgy van felfűzve, de én simán adnék rá egyébként egy ilyen 7 pont körül.
Szóval én nagyon kettősen látom a filmet. Egyrészt én nekem, mint film, pont azért tetszett, amit Gergő mondott, hogy tök érdekesnek tartom, hogy egy tulajdonképpen száraz életrajzi filmben ennyire hát talán különlegesnek is nevezhető vizuális dolgok vannak. Persze, jó, hát igen, a bedobott csali, azt mondjuk annyira valóban nem egy izgalmas metafora, de hogy azon kívül azért voltak barom jó részek is szerintem, ami tényleg kirugrott ebből a realista ábrázolásból, amikor a három gorosz politikus ül egy éttermi asztalnál, és egy étlapról kiválogatják, hogy megtorlatlanul maradó fogolykínzásokat választjuk inkább, a törvények újraértelmezését választjuk, és ezt a pincér szépen ilyen joviális arccal felolvassa nekik. Tehát, hogy ez nekem nagyon tetszett. Amivel viszont elég komoly gondjaim voltak, és ezt inkább mint kérdés dobnám föl, még mielőtt a történelemhez átugrunk. Az egyébként szintén egy külpolitikának is nevezhető téma, a média. A Donald Trumpnak a kedvenc fogalma, ugye a fake news. Tehát nekem az a problémám ezzel a filmmel, hogy annak ellenére, hogy ez egy játékfilm, tulajdonképpen azért igazából úgy tesz, mint a dokumentumfilm lenne, még hogyha nyilván híres színészek játsszák is a szerepeket, de hogy azért, ha a moziból kijövve megkérdeznénk az embereket, szerintem a 95%-a azt mondaná, hogy igen, hát ez valószínűleg tényleg így volt, igen, gondolom, hogy ez a valóságot mutatta.
Hát erre egyébként még ugye a végén azzal rá is játszanak, hogy ugye ott van ez a fókuszcsoport, amiben ugye az egyik ember az mondja is, hogy de hát ugyanez nyilván egy liberális valami, de amire a másik az reflektál is, hogy hát, de hát biztos ügyvédekkel azért eléggé alábástják, vagy körbebástyázták ezt az egészet. Tehát, hogy tehát a végén valóban úgy fogsz felállni, hogy azt gondolod, hogy ez egy minden szempontból azért alátámasztott dolog. Nyilván amellett, hogy az elején is az ki van azért mondva, hogy egy csomó dologról nem lehet egyébként tudomásuk, mert egyszerűen bizonyos dolgokban nem lehet belelátni.
Igen, viszont, és akkor itt jön a problémás rész a dologból, hogy ennek ellenére viszont a dokumentumfilmeknek semmilyen szabályát nem tartja be. Tehát, hogy úgy állítja be az elvileg, azt gondoljuk, hogy igazságot, hogy semmilyen módon nincs nyilván lehivatkozva, hiszen játékfilmben, hogy hivatkoznánk, de sehol nincs megkérdezve a másik oldal, sehol nem látható az érem másik oldala, miközben iszonyatosan súlyos állításokat tesz a történelemről. És hogyha ez egy dokumentumfilm lenne, akkor nyilván az lenne az elvárás, hogyha teszem azt mondja, hogy Dick Cheney vezette tulajdonképpen az országot, miközben George Bush csak egy ostoba, üres báb volt, akkor azért csak megszólalna valaki, aki azt mondaná, hogy na azért az nem úgy volt annyira, mert, és akkor lehet, hogy olyat mond, ami hülyeség, és lelárulja magát, hogy látjuk, hogy jó, hát ez nyilván nem igaz, de megszólalt mindkét oldal. Itt meg ilyesmiről szó sincsen.
Tehát ennek az is az oka szerintem, vagy azzal most, hogy mentegessem a rendezőt, hogy azért a Dick Cheney élete és karrierje az egy rettentő alaposan feldolgozott sztori, vagy hát több történetről is van szó. Még ilyen körülbelül 2009 körül a Washington Post egy Pulitzer díjas cikksorozatban az egész alelnöki kormányzást és ennek a problémáját körül jártak, készült róla a dokumentumfilm is. Nem tudom, hogy HBO vagy Netflix, talán HBO, nem vagyok ebben biztos. Szóval ez Amerikában ez a figura is, meg a jelenség, meg ennek az erős alelnöki pozíciónak a problémája, ez egy tök ismert dolog. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha Magyarországon, most azt mondom, kis túlzás, hogy Orbán Viktorról forgatná valaki egy elég sarkos filmet, és akkor igazából egy tök közismert ember, annak az állításai, azok abszolút jól rezonálnának már a közönségnek, tehát az összes ilyen külön bizottsága az iraki megszállás előkészítésére, akkor ezek az adateltitkolás, ezek mind bombasztorik voltak Amerikában, még akkor is, hogyha ugye ez ha már itt visszatérve a médiára, ugye az emberek hírekkel kapcsolatos feledékenység ez elég nagy, tehát ez egy általános jellemző, 10 éves, 10-12 éves ügyekről van szó, mármint ugye a feltárásuk, és emiatt nyilván elfelejtették, de hogy ezek ismert dolgok.
És akkor mit mondasz arra, ami nem tény, hanem azért meg ez csak értelmezés? Tehát például pont, amit a Bush elnökről mondtam, azért az nyilván egy olyan álláspont, amit annyira tényekkel nehéz alátámasztani, hogy ő csak egy üres báb volt. Vagy ez akkor egyszerűen belefér a művészi szólásszabadságba?
A politikai értelmezésbe is belefér azért most Amerikában most megfigyelhető az idősebb Bush kapcsán egy ilyen Bush reneszánsz, hogy bezeg régebben a konzervatívok azok még nem ilyen Trump szintű fajgyűlölők voltak, de tehát ez egy hamis nosztalgia, mert a Bush az borzasztó mumus volt, és őt egy ilyen dróton rángatható idiótának tartották, míg azért, majd szerintem még beszélünk, gondolom, a Trump-pal kapcsolatos. Tehát a hasonlóságokra, meg különbségekre, meg mennyire áthalásos, de hogy a Trumpot is ilyennek tartják, csak sokkal kiszámíthatatlanabbnak. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy ez is egy ilyen amerikai politikai közhely, és egyébként itt azért érdemes szerintem kicsit elismerően szólni arról, hogy ez belefér Amerikába.
Egyébként ez nekem is eszembe jutott a moziból kijöve, hogy elképzelni nem tudom, hogy Magyarországon mikor jutnánk el oda művészileg, szólásszabadságileg, vagy nevezzük bárminek, hogy a politika bármelyik szereplőjéről ilyen filmet forgatunk. Vagy igazából szinte bármilyet,
ami elment az összőt. Csak annyit mondok, elment az összőt.
Most pont ezért mondtam, hogy a nem ostob a karikatúra műfaján belül. Igen, tehát,
szerintem amellett, hogy Magyarországon megnézve teljesen más, mint az amerikai közönség számára, de amellett szerintem egy ilyen film borzasztó közhely, de tényleg az fontos egy ilyen filmnél, hogy ez vitákat generál. Nekem van több olyan szempont is, ami szerintem, amit érdemes felvetni, és szerintem Amerikában is felvetették a film kapcsán, ami lehet, hogy a film a saját célkitűzései miatt elvét bizonyos dolgokat, de pont ezek a hibái, vagy ezek, amik nincs benne, vagy úgy torzítottan van benne, azokról érdemes beszélni. És szerintem egy ilyen film, mert biztos, hogy úgy forgatnak, hogy eleve tudják, hogy rettentően fogják vitatni, ami ugye a buzzt is növeli, de hogy közben meg tartalmi vitákat is generál. Tehát hogy szerintem ebben benne van egy ilyen filmben mindig benne van a kontextus, ami egy kicsit ilyen gagyi mentegetőzésnek tűnik, mert ugye egy filmnek úgy van, hogy önmagába kell megállnia, de egy politikai témájú filmnek, vagy ilyen kényes közéleti kérdéseket firtató filmnek, annak soha nem kell önmagában megállnia, hanem van egy ilyen vita, ami már szerintem a trélerrel elindul, és akkor folytatódik, és akkor ez úgy összességében kiad egy vagy pozitív, vagy negatív, vagy nem tudom, tök vegyes kis fogadtatást, meg ilyen eredményeket. Szóval én ezt így hozzáképzelem ehhez a dologhoz.
Igen, tehát tulajdonképpen pont arra utaltam, vagy arra akarok rá kérdezni, hogy vajon generál-e vitát. Tehát, hogy nem mutatja-e úgy ezt az egész történetet, ami egy tök egyértelmű, tulajdonképpen teljesen egyszerűen értelmezhető A-ból B-be vagy Z-be elvezető folyamat és kész, amire nincs is mit kérdezni, mert tulajdonképpen kiderül belőle, hogy hát igazából Dick Cheney a sátán, és tulajdonképpen mindenről ő tehet, ami rossz volt van a 8 évben.
Igen, csak ebben szerintem az az érdekes, hogy innen Európából ezt egész más szemmel nézi egy néző, mert itt szerintem jobban tűnhet úgy valakinek, hogy akkor ez egy ilyen alapigazság. Nyilván itt az átlagnéző az számos olyan törvényt akár, vagy olyan momentumot azt egyszerűen nem ismer egyébként, ugye, ami a filmben van, de azért Amerikában ez máshogy van. Tehát, hogy ott azért nyilván egy csomó olyan esemény volt, amikre ugye reflektál a film, nyilván ezeket valamilyen kontextusba próbálva helyezni, amiről azért ott nagyon sok embernek már megvan a véleménye, tehát nem most hall róla először. Tehát és akkor ilyen szempontból azért ez tök egyértelmű, de ez tényleg ott a fókuszcsoporttal a végén ki is jön, hogy nyilván vitákat fog generálni, és ez egyébként szerintem célja is. Már csak azért is, bár nem tudom, hogy most erről akarunk-e rögtön beszélni, jó, valószínűleg ezt inkább kicsit később, csak szerintem azért eléggé benne van ebben a filmben az, hogy a Trump érára is akar egyébként reflektálni, és ahhoz is akar ilyen útmutatásokat adni.
Igen, hát ez elég egyértelmű. Ugye van konkrétan az a jelenet a filmben, ahol azért gondolom elég sok mozinéző összenézett, amikor konkrétan elhangzik a Make America Great Again. Ami én elhiszem, hogy tényleg akkor hangzott el először, de hogy ez a filmbe is belekerült, hát az ilyen azért az elég erős egyértelmű metaforája annak, hogy akkor itt most Trumpról is beszélünk Cheney-n kívül.
Igen, és azért se lehet ilyen dokumentarista igényekről beszélni a filmmel kapcsolatban, mert érdekes módon pont ez a Cheney által képviselt elit központú titokzatoskodó politika az, ez a republikánus establishment az, aminek a Trump így teljes erőből neki ment, és a Trump választói azok elsősorban ezt a politikát utasították el, ami most más kérdés, hogy az valójában visszatérte, vagy nagyjából megmaradt-e a mostani Fehérházban, de azért, tehát hogy pont ez a Bush dinasztia, hát a Jeb Bush-sal.
Hát a Trump azért szállt be ugye saját elmondása szerint is részben ugye az elnök választási kampányba, vagy a Jeb Bush ellen.
Igen, tehát hogy pont tehát hogy a Trump nem egy folytatója ennek a politikának, bizonyos jelenségek amiket a film szinte egyáltalán nem bontott ki, azokat meglovagolva lett sikeres a Trump, az tény, de ez kicsit meredek azt állítani, vagy azt sugallni, hogy a Trump ennek a folytatója. Egyébként ez meg is jelent az amerikai ilyen recepcióban. Én olvastam, hogy a New Yorkerben van egy tök jó cikk, még mondtam, pár hetes a Vice-ról. Egyébként érdekes, ugye, hogy mennyire jó a címe, hogy Vice, ami magyarul nem jön ki, hogy alelnök és bűn egyszerre, igen, de mindegy. és abban azt a nagy különbséget hozza a szerző, hogy a Dick Cheney korszak az a titkos kormányzás volt, a törvényhozás, míg a Trump az a nyilvánosság felé a tiszta politika, és hogy ez óriási különbség, és igazából sokkal veszélyesebb az, hogyha ilyen háttérmanipulációk vannak, a titokzatoskodás, ugye a filmben is volt az, hogy több millió e-mailt tüntettek el amerikai kormányzati szerverről, és azt úgy kellett visszaperelni, és ugye azt hiszem, hogy mai napig se tudták teljesen visszaperelni, és hogy az sokkal nagyobb probléma, mint az ez a nyilvánosság előtt zajló fehérházi ilyen kamara politika, meg ilyen...
A Twitteren üzengetés
a Twitteren üzengetés
vezetője.
Egyébként ez szerintem túlságosan leegyszerűsíti az ellentmondást, de hogy azért jó látható, hogy azért Amerikában is ezt azért megütköztek, hogy azért nem lehet így egyenlőséget tenni, tehát nem az a két jelenség közé. De egyébként ebben benne van egy tök régi toposz, mint ugye Hollywood ilyenekkel operál, általában ezekkel az ilyen hősi ilyen ellentétpárokkal, hogy van ez hogy a háttérben mindig ott van egy olyan tanácsadó, aki az ostoba, ilyen kirakat király mögött valóban mozgatja a figurákat, ő a bábjátékos. Tehát ez egy olyan toposz, ami tök erős, tehát hogy ez messze túl, tehát az amerikai politikán, ez mindenhol megvan. Csak szerintem az a különbség, igazából a Dick Cheney nem egészen egy ilyen figura volt, és ennek a karakternek ezt a dimenzióit nem nagyon fejti ki, és itt van az, hogy az egy ilyen igazságdeficit van. Szóval, hogy azért szerintem talán akkor rá is térhetünk arra, hogy valójában mi volt, mert hogy egy csomó a politikájában rejlő ellentmondást azt nem említ meg a film. Tehát ő kezdetől fogva egy ilyen kicsit bezárkózó, ilyen mogorva, a nyilvános szereplésre képtelen figura, aki utána is. Tehát amikor nem volt éppen hatalomban, akkor nagyjából ilyen visszavonultan éldegélt. És ez tökre nem igaz. Hát ugye ő egy közszereplő volt, és Amerikában a közszereplők azok nem Habony Árpádként vannak a háttérben, ők rendszeresen beszámolnak, tehát az olyan nem republikánsokhoz húzó vezető orgánumoknál, mint ABC, meg a MSNBC, meg az összes többi CNN, tehát, és rendszeresen most azért gondolkoztam, hogy ezek konkrét média szereplései voltak, és még akkor is, amikor 2009-ben az Obama kormányzat került a Fehérházba, és ő lényegében visszavonult, de ennek ellenére rendszeresen ilyen adománygyűjtő, tehát ez úgy adománygyűjtő, hogy nem karitatív, hanem fundraising, igen. Tehát ez a Mitt Romney számára, hogy pénzt gyűjtsön, ilyen rendezvényeket szervezett, meg ő volt a vendéglátó, csomószor elmondta a véleményt az Obama kormányzásról, ami nyilván nem volt túl hízelgő, kivéve amikor végeztek Osama Bin Ladennel. Szóval rendszeresen szerepelt műsorokban. Tehát nem az volt a filmben, úgy volt, hogy valami olyasmi, hogy visszavonul akkor a Virginia állambeli birtokára, és akkor ott éldegél, de ez egyszerűen nincs így.
Igen, azért ez eléggé benne volt a mitoszépítés, ugye rögtön azzal kezdődik a film, aki látta, emlékszik, hogy igaz történeten alapul, majd egy ilyen kis hatásszünet után hozzáteszik, hogy már amennyire ez lehetséges, hiszen ő a legrejtőzködőbb elnök, de mi azért kurvára igyekeztünk, írja az utolsó inzert.
Igen, és ez azért is érdekes egyébként, mert azért elég szelektíven válogat ugye ki jeleneteket. A film például ugye az, hogy ő volt az idősebb Bushnak a védelmi minisztere, ami ugye egy tök fontos pozíció, ráadásul főleg az őből háború alatt, az így elég könnyen van kezelve, tehát hogy ott az így nincs, azért nincs annyira kiemelve, hogy utána látjuk, hogy a Rumsfeld-nél is, tehát a védelmi miniszter az egy rettentő fontos pozíció, vagy egyébként most ugye a Trump alatt is a James Mattisnek tök nagy befolyása volt, tehát ez olyan, hogy azon így simán a film így viszonylag pár perc alatt átlép,
hát, és jól emlékszem, még egy ilyen kis lesajnáló utalás is van. Ja, nem nagyon csináltam semmit, csak ezért voltam a mi is ilyen védelmi miniszter, de nem semmi.
Igen, erről érdemes konkrétan beszélni, mert ez tényleg ez egy fájó baki, tehát ez nem az a fajta baki, ami felett a narratíva, ami ott el lehet siklani, de hát, hogy tehát a védelmi miniszter az Egyesült Államokban, az kvázi egy külügyminiszter is, mert ugye amerikai bázisok, csapatok, katonai konfliktusok, azok behálozzák az egész világot. A védelmi miniszter állandóan turnézik szövetségeseknél, amellett, hogy van egy ilyen irányító funkciója is. Ez sokkal fontosabb, mint ami a magyar kormányzati struktúrában a védelmi miniszter. Másfelől pedig iszonyat jelentős nagyszabású háború idején a hadügyminiszter az még fontosabb, és az akkori rekonstrukciók szerint nagyon lelkismeretesen állt hozzá ez az elsőből háború kérdéséhez, és amellett pedig az az érdekes, és azért nem kerül be szerintem a filmbe, mert abban az időben egy nagyon-nagyon realista álláspontot foglalt el, tehát egyáltalán nem volt Saddam Hussein ellenes, nem törekedett, nem lobbizott a megbuktatásáért.
Meg Irak megszállása.
Irak megszállása. Így van. Tehát ezek olyan tények, ami sokkal jobban ellenpontozza azt, és felveti azt a kérdést, hogy mi változott meg 2003-ban az ő személyiségében, vagy a politikai körülményekben, amiről viszont semmi, egy szó sincs.
És ezt lehet tudni egyébként?
Itt jön be egy másik érdekes vonal, és ezt most kicsit egy kanyarral kezem, hogy én szerintem miért mi lehet. Hogy ami csak utalás szintjén van meg a filmben, ez a konzervatív ellenforradalom, az ilyen híres, ilyen milliárdos republikánus párt támogatók, a Koch testvérek, akkor a Fox News-nak ez az ideológiai megjelenése. Egy-két ilyen elem volt, de az, hogy mit is jelent egy ideológikus ilyen republikanizmus, az nem annyira jelent meg ebben a filmben. Márpedig a Cheney egy ilyen igazi opportunista, ilyen hatalomtechnikusként van jelen. Ami nem egészen igaz, mert ő benne megvolt egy elkötelezettség, ami a végén jön csak elő. Amikor a nézőhöz beszél, akkor mondja azt, hogy ezt azért tette, hogy megvédje minket, amit egy totál ilyen álszent dolognak tűnik. De neki tényleg, szóval ez egy tényleg erős jellemző Amerikában sok republikánusnál, ez az elhivatottság, hogy Amerika megvédi a szabadságot, a világot, és ez az állandó fenyegetettség van régebben a szovjetek, aztán most ez a muszlimok, meg úgy általában más kultúrák, vagy kínaiak, meg szóval ez néha homályos, meg naív, meg tényleg sokszor álszent dolog, meg befelé pedig ez a liberális vélemények, meg liberális életforma az, ami veszélyeztet valamit, amit amerikai álomnak szoktak mondani. Ez létező, és ő is egy ilyen ember, aki emellett elkötelezett, és erről több könyvet is, tehát egyébként ő erről nyíltan beszélt, és ezt fejtegette sokszor, hogy mi az, amit veszélyesnek éreze Amerikára és a világra, meg a szabadságra nézve, és akkor ez a fenyegetettség, az iszlamista terrorizmus, meg ez a közelkeleti diktátorok, meg ilyen szereplők formájában jelent meg számára valamikor a 2000-es évek elején, vagy 90-es évek végén. Szóval ez tényleg homályos, de sokszor az van, hogy egy politikus ilyen ösztönök, vagy sejtések, vagy ilyen beidegződések vezetnek. Ő egy politikus általában reagál, különösen aki külpolitikus, az különféle ilyen felbukkanó konfliktusokra, vagy amit a média elétól olyan konfliktusokra reagál. Szerintem úgy volt, hogy a Szovjetunió megszűnésével, meg Oroszország eljelentéktelenedésével, szerintem ez az iszlám, meg Közel-Kelet vált egy fixa ideájává, hogy azzal ott kell valamit kezdeni. De mondom, ez csak egy ilyen az én véleményem.
Egyébként arra, hogy ezt hogy ábrázolja a film, az érdekes, mert én is azt gondolom, amit te is mondasz, hogy ezt igazából olyan cinikus fasságnak mutatja ez az utolsó jelenet, ahol kihajol a nézőkhöz gyakorlatilag Cheney, és elmondja, hogy de hát én csak meg akartalak titeket védeni, majd pedig kiírják egy inzertben, hogy ezért cserében, nem tudom, 600 ezer iraki civil halála szárad a lelkén. Tehát ezt én is úgy értelmeztem, hogy igen, ez csak egy ilyen kamuduma, de a barátnőmmel néztük a filmet, és amikor azt mondtam neki, hogy de hát ez a film semmi emberit nem mutat Cheneyből. Ő meg pont azt mondta, hogy dehogy nem, hát látszott, hogy ő neki ez meggyőződése, és hogy ő tényleg azt gondolta, hogy ezzel kell megvédeni az országot. Tehát, hogy azért van olyan néző, az biztos, aki számára ez egy, hát igen, hát emberi tényező, és egy emberi figurává teszi Cheneyt, nem csak egy kinevetni való seggfejé.
Ez amúgy azért is érdekes, mert azt utána mondta a rendező, hogy ugye ezt a részt ezt különböző Cheney nyilatkozatokból rakta össze, tehát hogy ezeket tényleg elmondta bizonyos szituációkban.
De a híres, az a visszakérdezés, amikor az amerikai közvélemény háború ellenességével szembesítik, ami egyébként sok éves folyamat volt, tehát nem eleve ellenezték a háborút. Akkor azt, hogy visszakérdezett, hogy és akkor mi van, az egy olyan nagyon híres, az egy legendás nyilatkozattá vált.
Az amerikai, de sikerült.
Igen. Meg ez azért is érdekes, mert ugye az benne van egyébként a filmben, azért a Hillary Clintonnak ugye be van vágva egy jelenete, de hogy azért ugye az iraki invázió az úgy nézett ki, hogy az majdnem az összes republikánus szenátor, és azért a demokrata szenátoroknak is egy elég jelentős része támogatta, ugye köztük Hillary Clinton, amiből utána később nyilván egyébként az Obamával szembeni kampányban ez elő is jött. Azóta is az összes olyan politikus, aki akkor már mérvadó volt és nem támogatta, az nyilván mindig ezt felemelegeti, hogy ők már ugye akkor tudták, hogy ez így nem jó, viszont ezt azért fontos leszögezni, hogy akkoriban a nagy több az amerikai politikusoknak ezt támogatta.
És akkor én felírtam 5 olyan állítást, amit szerintem laikusként én úgy éreztem, hogy ez a film Dick Cheneyről állít, és tulajdonképpen tényként kezel. És akkor beszéljük meg, hogy ezek egyrészt így vannak-e, másrészt szerintetek, és ez jött ki a filmből. Az egyikről már beszéltünk, hogy valójában ő vezette az országot, és nem Bush.
De azért arról is beszéljünk itt, hogy ugye az tény, hogy az alelnökről ugye azt szokták mondani, van ez a híres mondás, hogy a világ legbefolyásosabb senkije. Tehát, hogy ez ugye tényleg így van, hogy ugye attól függően, hogy éppen mi alapján kérték fel az alelnököt, például egy csomó pont van, akivel ténylegesen csak meg akarja nyelni ugye az elnök jelölt a kampányt, utána gyakorlatilag semmi szüksége nincsen rá, tehát hogy konkrétan egy ilyen párja lesz a Fehérházba. Van olyan, akinek az is funkciója nyilván, hogy azért egy olyan ember legyen, aki ténylegesen tud tanácsokat adni, és aztán ugye azért abban szerintem nagyjából mindenki egyetért, hogyha valakinek tényleg volt alelnökként befolyása, az a Dick Cheney volt. Tehát, hogy azért azóta is, hogyha egy visszagondolunk most ugye a Joe Bidenre, vagy Trump alelnökére, akkor azért látjuk a különbségeket.
Mike Pence, őt is egy olyan figurának kezdik tartani, pont, amióta előjön az, hogy a Trump kormányzás az egy kaotikus, akkor előjön az, hogy ő valójában a háttérben a Mike Pence az, aki több téren is mozgatja a szálkat. Ez egyébként a külpolitika az mindig valamennyire még olyan alelnökök asztala lehet, mert az alelnök az, aki ahová az elnök nem megy el, vagy nem tud elmenni, akkor az alelnök az, aki ugyanúgy elmegy, és akkor lejattol a helyi vezetőkkel, meg hasonló. És a Mike Pence-t mondjuk Venezuela válsággal kapcsolatban szokták egy erőteljesen lobbistának tartani, aki ezeket a republikánus érdekeket, meg üzleti érdekeket ott abban a régióban nyomja. De egyébként ez tényleg igazán az Andrásnak, hogy ez tény. Tehát, hogy az tény, de szóval az amerikai politika sohasem egy ilyen monolit. Tehát nem az van, hogy van egy ember, aki megszállja a kormányzást, mint ahogy ezt ugye ez a kis bábokkal, vagy mivel ott bemutatták. Igen. Ez tökre nem igaz. Tehát az a Rumsfeld alárendeltsége sem igaz. Tehát a Rumsfeld is egy önálló szereplő volt ebben a játszmában, és meg az, hogy a törvényhozásban is ott ült a Cheney, tényleg neki megvolt az affinitása, de másfelől az alelnöknek egyetlen közjogi szerepe van, hogy a szenátusban ha 50-50 a szenátorok száma, akkor az ő szavazata dönt. És szóval még a szenátusban még ott, hogy jogos is volt, hogy egyszerűen, hogy odaült, de szóval ez egy kicsit túl misztifikált, de az tény, hogy ő egy nagyon erős szereplője volt a Bush kormányzatnak.
És ez mennyire igaz, amit szerintem szintén sugall a film, hogy ezt Cheney vezette be. Tehát, hogy ő előtte tényleg egy ilyen senki volt, egy befolyásos senki, vagy ahogy a filmben elhangzik valaki, aki csak üres várja, hogy meghalljon az elnök, mert akkor ugye őt nevezik ki. Viszont ja, Cheney kitalálta ezt, hogy akkor Bush lehet manipulálni, és megkérte szépen egy ilyen természetesen Kentucky csirkét zabáló jelenetben, hogy akkor jó, vállalom, ha én egy-két ilyen kis jelentéktelen poszttal foglalkozhatok, mint például a külpolitika, az energiapolitika, és még felsorolta itt a kormányzás néhány fő vonalát. Tehát, hogy az tényleg így van, hogy ez Cheney előtt ismeretlen jelenség volt, és ő hozta be?
Visszaemlékezhetünk azért még erős alelnökökre szerintem, tehát olyanokra, hogy tehát, ha úgy veszük, ugye az idősebb Bush is, ugye Reagannek volt az alelnöke.
Ez egy informális alkú, nincs körülhatárolva az alelnöki poszt, az, hogy milyen, szóval az egész Fehérház az úgy néz ki, hogy van az elnök, és alatta meg nagyjából egy bármilyen összetételű kabinet, ami nagyon erősen függ az elnöktől, és nagyon, nagyon fontos, hogy a különféle rendű és rangú tanácsadóknak milyen a hozzáférése az elnökhöz, ki az, aki oda tud jutni az elnök, az, aki el tudja mondani a véleményét, akire hallgatsz, szóval ez egy ilyen belső, egy kamarilla gyakorlatilag. Tehát ilyen szempontból ez egy informális tisztség, tehát hogy mondjam, szerintem máskor is voltak erős alelnökök, ez karakterfüggő, ez tényleg, ahogy az Andis mondta, attól függ, hogy miért választja ki az adott elnök, még elnök jelöltként az alelnököt, de tény, hogy az tény, hogy a Cheney egy nagyon erős alelnök volt, akik valódi kormányzati funkciói voltak, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. De ez a Bush karakteréből is fakadt, aki viszont egy tényleg egy olyan ember volt, akinek sok szempontból tényleg legendásra nem volt, fogalma sem volt bizonyos dolgokról, és akkor emiatt ez az ellenpont is sokkal szembetűnőbb volt, mint korábban.
Igen, és itt az is érdekes szerintem, hogyha amiről beszéltél, hogy a Fehérházban ugye van tehát azért fel tudunk sorolni körülbelül 10 olyan pozíciót, amik rettentő fontosak, de attól függően, hogy éppen kiül abba a pozícióba, és az elnök vele milyen kapcsolatban van, lehet a nemzetbiztonsági főtanácsadó rettentő fontos, ugye ez adja magát, de az, hogy például a külügyminiszter mennyire fontos, az most megint ugye a Trumpra lehet visszatérni. Az előző külügyminiszter, a Rex Tillerson, az kifejezetten gyengé számított. Tehát, hogy hozzá képest egyébként most Mike Pompeo, az láthatóan jobb kapcsolatban van az elnökkel.
A következő állítás, amit a film erősen sugall, bár tulajdonképpen szó szerint nem mondja ki, az, hogy a Cheneyék csalással nyertek a választáson. Tehát, hogy azt állítja a film, hogy valami pár száz szavazaton múlott a dolog, ez gondolom nyilván egy ellenőrizhető tény. És ezt Al Gore-ék újra akarták számolni, de Cheney és az ő ügyvédje ezt gyakorlatilag letiltotta, és ezért aztán sose derült ki, hogy tényleg csak ilyen kevés szavazaton múlott-e a dolog.
Egyébként érdekes, mert szerintem, vagy legalább én úgy éreztem, hogy nem pont ezt akarja sugalni a film, hanem inkább arra azt próbálja sugalni, hogy egyébként mennyire fontos szerepe lehet akár egy ilyen dologban is a legfelsőbb bíróságnak, aminél én megint azt éreztem, hogy egy ilyen aktuális üzenete van, hogy most az tökre nem mindegy egyébként, hogy melyik elnök mennyi legfelsőbb bírót tud egyébként kinevezni, és azok milyenek, akiket kineveznek.
Igen, de amúgy ezek a floridai történések, ez tényleg így volt, hogy maga az, hogy még újra akarták számoltatni, és egy idő után leállították, ez tényleg így volt, és hát mivel pár száz szavazat, az Egyesült Államokban minden egyes államnak máshogy adják le a voksot, máshogy számlálják össze. Az ottani, én most nem tudok erről beszámolni, pontosan milyen szavazási szabályok és számlási szabályok miatt tényleg sok felmerült az, hogy több száz vagy több ezer szavazat eltérés is lehet egy újra számolásnál. Ez egy olyan lezáratlan rész, ami része a választás történetnek, vagy politika történetnek, ami tényleg a mai napig egy ilyen olyan ügy, ami kételyeket vet fel.
És ez hogy történhet meg a híres, neves amerikai demokráciában? Tehát én azt gondoltam volna, hogyha egy ekkora, hát mondjuk, hogy botrány van, akkor az nem hagyják csak úgy annyiba, hogy hát jó, hát leállították az újra számos, hát
ez most már ő az elnök. Ez elég nagy botrány volt akkoriban.
Ez gigabotrány volt, és ez, de ez politikai kérdés volt, hát pont azért is hangsúlyozták, vagy emelték ki a legfelsőbb bíróság szerepét, hogy ott is a személyes összekötetés, ami talán így volt, de talán nem, de tehát ilyen fontos kérdéseknél nagyon a politika dönt. A másik az, hogy amit mondtam, hogy minden államban alapvetően nagyon régi hagyományok alapján szavaznak. Kétféle hatása van, az egyik, hogy rettentő elavult néhány szavazási eljárás vagy struktúra, de borzasztóan nehézkes, sőt, ilyen kvázi antidemokratikus. A másik meg az, hogy amitől mindig félnek mostanában, hogy az oroszok beavatkoznak a választási rendszerbe, az azért nehéz, mivel mindenhol más a választási rendszer, tehát nagyon nehéz egyben meghekkelni az egészet. És akkor emiatt, hát most is például most Észak-Karolinában van, most választási csalás, mert újra kell kiírni egy egész választást, de úgyhogy előválasztásos túl. Pontosan azért, mert egy a helyi előzetes szavazatok, előzetesen leadott szavazatokat csaltak, és akkor ezt most észrevették, de abban az államban van, mert ott olyan a rendszer, és úgy valahogy úgy működött, hogy azt meg lehetett csinálni. Hát ez shit happens. Tehát Floridában is a demokrata Al Gore biztos azóta is azt mondja, hogy...
Még egy állítás. A film szerint Cheneyék teljesen tudatosan, szándékosan hamisították a CIA jelentéseket. Most már nem hamisították a szó egyszerű értelmében, hanem azokat a meg nem erősített, teljesen megbízhatatlan forrásból származó információkat, amik a céljaiknak megfeleltek. Azt arra kötelezték a CIA-t, hogy igenis visszakerüljenek a jelentésekben, noha ki kellett volna húzni, hiszen megbízhatatlan információk. Mindezt tették azért, hogy ugye úgy irányíthassák az országot, ahogy éppen nekik tetszik. Erről mit lehet tudni, hogy ez mennyire volt így?
Így volt. De tényleg az a bizottság, amit létrehoztak, tehát annak a lehetőségét vizsgálta, hogy Irak és az Al-Qaida milyen kapcsolatban lehet. Egyébként később Iránnal kapcsolatban is létrehoztak egy ilyen. Teljesen egyértelműen beemelt olyan állításokat, amik nem voltak állítások, csak feltételezések, de ez megint egy politikai, hát olyan politikai perspektíva, tehát hogyha valakinek van egy prekoncepciója, hogy ez a Saddam Hussein, ez valamiben biztos benne van, ez egy diktátor, ez egy tényleg tömeggyilkos, és hogy hirtelen ezek az aspektusai kerülnek elő, hogy a Saddam Hussein és időben és egy időben pedig működik egy terrorhálózat, ami nem igaz, hogy állami támogatás nélkül így meg tudta volna fingatni Amerikát, akkor valahogy ez a kettő összekerül, és akkor az emberek akarják ezt a bizonyítékot, tehát még ilyen szinten is. Tehát ez mondjuk ilyen szempontból érdekes, hogy egy ilyen döntéshozó, rutinos, és korábban nagyon realistának mutatkozó ember, és egy apparátus jelentős része, az ennyire akarja ezt látni, másfelől pedig tényleg összekeveredik, szerintem nem ilyen tudatosan, hanem hogy akkor egyben a gazdasági érdekeltségeket is kicsit megtoljuk, az olajvállalatokat, olajkitermelést. Szóval ez tényleg úgy működött, hogy az utólag egyébként már 2004-ben elkezdte vizsgálni a kongresszus, hogy mennyire voltak megalapozottak azok az indokok, amik alapján háborút indítottak, és nem hát a főállítás, hogy tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik a Saddam, az egészen biztos, hogy nem volt igaz, és egy csomó más, tehát ami el is valahogy így ilyen nagyon mellékszálként egy másik nagy botrányt említettek a filmben, hogy Nigerből szerzett urániumot a Saddam rezsim, hogy az dúsíts, az is egy valaki azt mondta, hogy lehet, hogy így van, kiderült, hogy nincs így, de ennek ellenére mint egy fenyegetés jelent meg az érvek között. Például Tony Blair konkrétan belebukott abba, hogy a kamu indokokat előterjesztette Nagy-Britanniába, és ezért beléptek a háborúba, Tehát ő konkrétan aztán később ez végzetesen leamortizálta az ő népszerűségét, amit egyébként azóta is amortizált. A Tony Blair egy eléggé kicsit eltévedt.
Szerintem valahol. Most már azért van nosztalgia vele szemben egyébként.
Most megint jön a Cool Britannia nosztalgia.
És hát ugye ezt lehetne megint úgy értelmezni, ahogy te beszéltél az elején Cheney-ről, hogy őszintén hitt abba, hogy meg kell védeni a határokat, és ezért aztán hajlamos volt minden fenyegetést komolyabban venni. De szerintem a film inkább úgy értelmezi, hogy ők pontosan tudták, hogy semmiféle tömegpusztító fegyver nincs, teljesen biztosak voltak benne, de azt hazudták, mert gonoszok. Erről mi a véleményetek, mármint a valóság alapjáról?
Hát itt most nyilván arról van szó, hogy de ami ilyen feltételezések, azok bekerülnek rengeteg jelentésbe. Most itt tényleg annyi történt egyébként, hogy ezek komolyabban lettek véve, mint egyébként az bármelyik elnök alatt megtörténne. Tehát, hogy konkrétan nyilván azért itt vannak szintek, tehát, hogy bizonyos dolgok azok nem jutnak el egész egyszerűen olyan magas szintre egyébként, hogy emiatt befolyásolhassák a döntéshozatalt, addig, amíg még nincsenek olyan szinten egyébként megerősítve, vagy legalábbis ugye több forrásból alátámasztva.
Igen, ugye a filmben van az a jelenet, amikor Cheney konkrétan ezt kéri ki magának, hogy mi az, hogy vannak olyan papírok, amiket én nem láttam. És akkor azt mondják, hogy de hát persze, hogy nem, hiszen azok még nincsenek ellenőrizve, és azt mondja, hogy jó, ilyen mostantól nincsen, minden papírt látni akarok.
Hát igen, de egy kicsit ilyen moralizáló módon közelítem meg, de hogy amikor valakiről így egy külső szemlélőként, egy ilyen szintű döntéshozóról kiderül, hogy ilyen nagyon gáz lobby érdekek mentén tehát nettó gazdasági ilyen nyomásgyakorlásra cselekszik, és amellett meg van egy ilyen terrorellenes lózung, ami kiderül, az egy szerintem sokkal bonyolultabban jelenik meg egy ilyen döntéshozzá. Mondom, én engem senki nem támogatott még dollármilliókkal, hogy ilyen döntéseket hozzak, de én ezt így feltételezem, hogy ezekben az emberekben ezeket a cselekedeteit megpróbálja egy ilyen erkölcsi rendszerbe állítani, hogy igenis ő a terror ellen küzdés, abból nem lehet baj, hogyha egy ilyen diktátort megbuktatunk, különben is, hogyha amerikai vállalatok termelik ki az olajat, az legalább akkor valamennyire az amerikai kormányzat, egy ilyen jó kormányzat által ellenőrzött módon történik, és akkor vagy úgy fogjuk felhasználni, lehet, hogy ez a légitük, hogy lehet, hogy most olyan eszközöket vettünk be, amik rosszak, civilek halnak meg, de végső soron stabilizáljuk a térséget. Tehát mindig megpróbál, szerintem egy ilyen szituációban, amikor valakinek van egy olyan, nevezük titkos terve, hogy ő a tényekkel szemben is elindít egy háborút, vagy lobbizik, hogy elindítson egy háborút, akkor is ő megpróbálja ezt magának, vagy erkölcsi érvekkel magyarázni, vagy egy végső olyan víziót vetíteni. Ez nem egy tudatos folyamat, meg nem is biztos, hogy mindenkinél így van, de én úgy képzelem el, hogy egy rendszer szintűen, mivel itt több emberről beszélünk, tehát most amikor a Cheneyről beszélünk, akkor az egész adminisztrációról érdemes beszélni, mert itt az elég sok hasonló habitusú emberről van szó, és azóta is azért az amerikai politikában azért elég sok az ilyen figura. Szóval szerintem itt van egy olyan, hogy megpróbálja az ilyen nettó opportunizmust is be szuszakolni abba a rendszerbe, hogy akkor itt Amerika védelméről és úgy általában a globális stabilitásról meg a szabadságról van. Szóval egyébként ez most is megjelenik a mindennapi ilyen kormányzati kommunikációban Amerikában, amikor mondjuk a szaudiakról van szó. Szóval most volt ez a Khashoggi gyilkosság, amikor ugye hát valószínűleg a trónörökös parancsára csontfűrésszel feldarabolt, megfojtottak, aztán csontfűrésszel feldaraboltattak egy újságírót, ami egy kicsit okay, tehát, hogy ezt azért nehéz védeni. És itt is a Trump megmondta, hogy hát a szaudiak azok stabilitást teremtenek ott a régióban, különben is nagy szerződéseket kötnek Amerikával, de hogy közben megakadályozzák, hogy az iráni terroristák azok ellepjék a környéket. Tehát ott is van egy ilyen magyarázat, hogy egyfelől ez jó nekünk, mint Amerika, de úgy általában is jó, hogy okay, hát ez egy nagyon gázarz, de muszáj tűlőre jutni. Tehát egy velem. Szerintem megvan ez az érv, és akkor is megvolt ez egy általános realista külpolitikai érv, hogy ezt a bigger picture, hogy az hogy alakul, hogy a közel-keleti stabilitás az meglegyen, ezért jó, lehet, hogy nincs igazunk most, meg Saddam Hussein már tényleg nem egy ilyen világuralomra vagy világ elpusztítására törő diktátor, de hogyha megbuktatjuk, abból nem lesz baj.
Na jó, csak ugye ez pont azért érdekes, mert az öböl háború alatt, meg arról pont a régió stabilitás miatt sem akartak ennél egyébként tovább menni.
Hát igen, ez amit ki lehetett volna bontani egy ideális
az esetben. Az volna a képbe.
Hát ebben a lineáris narratívában biztos.
Igen. Egyébként tök érdekes, amit mondasz, mert amit az elején mondtam, hogy nem jelenik meg az érem másik oldala. Az tulajdonképpen pont az, amiről te beszélsz, és tényleg legfeljebb az utolsó jelenetben jelenik meg, miközben a filmnek van egy nagyon erős olyan, mondjuk úgy, hogy világképe, hogy mindez igenis nem elfogadható. Ugye hát ez képileg nagyon egyértelműen mutatja, hogy a Cheney egy dagadt öreg ember, zabálja gusztustalanul a porcukros süteményt, kezében van egy akta, azt mondja, hogy jó van, hozzák be ezt a, mit tudom én, afgán csávót, vagy nem tudom, iraki, vagy nem tudom milyen szegény kis giroszostot mutatják, vagy betömködik egy elsötétített autóba, majd a következő képkockán azt mutatják, hogy mesztelenül éppen kínozzák. Tehát ebből elég egyértelmű, hogy a nézőknek az üzenet van itt sugalva, hogy nem, ez nem megengedhető akkor sem, hogyha ugye a bigger picture-t nézzük, hogyha az országvédelmét nézzük, mert ez egyszerűen erkölcstelen és kész. Egyébként a Vice az még erkölcstelenséget is jelent, nem csak bűnt, úgyhogy különösen jó a cím.
Igen, ez egy dilemma, és hát a film az teljesen egyértelműen azt sugalja, hogy ezt az álszentséget ez folyamatosan, és hogy a végső cél az, hogy megvédeni az amerikai életformát, meg ezt az egész, meg az Egyesült Államokat, meg egyébként paradox módon a szabadságot is, mert Amerikában a retorikának áll az a része, hogy mi védjük meg a szabadságot, miközben a szabadság jogoknak a kurtításával érik el ezt sokszor. De más kérdés, hogy szerintem ez a családnak a hangsúlyos szerepeltetése, az teljesen úgy volt, hogy van ez a hátország, amit meg kell védeni, és amihez maradéktalanul lojális, és akkor valahogy ebben ez az, ami mutatja, vagy hát nem is a filmben, inkább érzékelteti, mert ez egy ilyen valamennyire azért szubtilisen volt benne a többi kijelentéshez képest, hogy ez az, ami így mutatja, hogy ezt a védelmező funkciót, hogy ez mi is az a habitus, vagy mi amit így elsődlegesnek tart a Cheney. Tehát olyan szempontból például az árulkodó, ami egy tényleges életrajzjelem, hogy az egyik lánya leszbikus, tehát házasságot kötött egy másik nővel, és azt hiszem, az például nem állja meg a helyét, hogy a Cheney ő ezt így elsumákolta volna már a karrierje után, hogy amikor 2009-től kezdve már nem vállalt közéleti pozíciót, ő kiállt a melegházasság mellett, és nem, én szerintem nem volt olyan, azt, én nem találtam olyat, hogy ő azt sugallhatta volna a másik lányának, aki wyomingi képviselő, hogy a kampányban ítélje el a melegházasságot, mert az is furcsa lett volna, mivel ő nyíltan kiállt a melegházasság mellett, csak azt mondta, hogy ezt tagállami szinten kell szabályozni.
Igen, de itt a film egyébként szerintem nem azt mondja, hogy ezt ő sugallta neki, hogy ezzel álljon elő, hanem kvázi ezzel elő kellett állnia abban az államban, és ezt jóvá hagyta. Tehát, hogy,
igen, konkrétan hogy azt hangzik el, azt mondja a leszbikus lány, hogy azért haragszom rátok, szüleim, mert ha ti nem bólintotok rá, igen, akkor ezt nem csinálta volna. Majd igen, jön egy jelenet, ahol hát szó szerint, ahogy te is kifogásoltad kicsit, de magunk módon konkrétan dikkes felesége rábólint.
Hát igen. De egyébként az érdemes hangsúlyozni, ez a film se tagadja, hogy tényleg ehhez nagyon korrekt módon állt hozzá. És 2009 óta azt hiszem még aktívan bíztatta, és például azt Maryland államot, hogy legalizálják a melegházasságot. Tehát konkrétan azért ez elég nagy előre lépés azért a republikánusoknál az utóbbi néhány, mondjuk 10-15 évben, hogy azért nagyon kemény meleg ellenesség volt, így unblock, tehát homoszexualitás, ez egy borzasztó bűnnek számított nagyon sok republikánus körben, ma pedig már azért gyakorlatilag egy-két, szóval nagyon periférikussá vált ez a dolog, és azért a Csini azért nagy, az nagy lépés volt, hogy egy volt alelnök, az nyíltan kiáll a melegházasság mellett.
Hát meg ez nyilván, tehát ez akkoriban is ismert volt, tehát hogy ugye ez a 2000-es kampányban az alelnök jelölti vitán is előjött.
És akkor még egy állítás, ami emlékszem, hogy akkoriban elég erősen benne volt a közbeszédben, de minthogyha utána azért kicsit összeesküvés elméletnek állították volna be, hogy az Irak megszállásának tulajdonképpen semmi más oka nem volt, csak az, hogy olajat szerezzenek, és mellesleg Dick Cheney cége, olajcége is nagyon-nagyon sokat profitáljon.
Vonogatjuk a szemöldökünket, mert ez megint egy olyan átláthatatlan, hogy ez is az is. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy több szinten is elég nagy pénzt gomboltak le ebből az akcióból olajcégek, hadipar és a katonai szolgáltató szektornak az egyes szereplői, ugye akkor tűntek fel ezek a magán, hát most zsoldosoknak szokták hívni, de igazából ilyen katonai szolgáltatók, mint a Blackwater, a botrányok, amik kiderült, hogy gyakorlatilag törvényen kívül cselekedhetnek. Ez részben így volt, mert az amerikai politikát azért eléggé meghatározzák a lobbik, de ahogy már korábban most egy csomót beszéltünk, azért ez mindig elég komplex. Tehát, vagy úgy értem, hogy erős ez a lobby szál, de közben erős az a szál is, hogy ez a viszketett a tenyerük igazából. Meg hát nem tudom, nekem van egy ilyen vonala is, magyarázat és az iraki háborúnak, ennek a második iraki háborúnak, hogy Afganisztán az túlságosan távol volt, egy megfoghatatlanabb háború volt, nem volt, az Osama Bin Laden egy fő ellenség volt, de mégse egy államvezetője volt, ezért egy ilyen tévében mutatható diktátor, tehát azt Saddam Hussein, hogy ugye még emlékszünk rá, ez a kefebajszos, egyenruhás, gigaszobrokkal, ez az ilyen asszír, meg óbabiloni, ilyen gicsel övezett figura, tehát ő tényleg az ember volt, akit lehet mondani, na igen, ő egy gonosz, Saddam, ő egy terroristákat támogatja, gonosz, meg kell buktatni. És akkor így valahogy ez a, szerintem a politikusokban is ez egy oda-vissza játék, hogy akkor egy kicsit ők is elhitték már ezt, vagy ha nem is, akkor gondolták, hogy azért ez egy jó dolog. De biztos az tény, hogy nagyon erőteljes volt ez a gazdasági lobby, meg ez a közpénz rovására bizonyos magáncégek meggazdagodjanak. Mert ugye a háborút az adófizetők állják.
Hát igen, ez rengeteg amerikai külpolitikai döntés mögött ott van, tehát ez nyilvánvaló.
És akkor az utolsó, és 2019-ből nézve talán mégis a legsúlyosabb állítás, az, hogy mindazoknak a folyamányaként, amikről eddig beszéltünk, Dick Cheney tulajdonképpen egymaga véletlenül elindította az iszlám államot. Ugye a film narratívája szerint az van, hogy kineveznek valami névtelen kis terrorista senkit főellenségnek, hogy legyen egy név, amitől ez a senki hirtelen baromi népszerű lesz az összes terrorista körében, azt csinálhat, amit akar, ezért aztán elindítja az iszlám államot, és össze-vissza mészárol mindenkit. Mindezt azért, mert Dick Cheney valami hülyesége miatt éppen nem akart lebukni, ezért eltüntetett egy iratot. Ez mennyiben áll összhangban a valósággal?
Hát szerintem azért itt azért bizonyos elemeket kihagytak így a filmben, de erről a Gergő egyébként biztos, hogy fog tudni részletesebben beszélni.
Ez nincs így. Hát, röviden, tehát hogy teljesen a teljesen más iraki ilyen iszlamista ellenállás fejének, a Zawahirinek az életútja, tehát hogy valamennyire, tehát úgy olyan szempontból más, hogy nem egy ENSZ beszéd, vagy nem egy nyilvános beszéd az ami az ő karrierét elindította. Igazából ez úgy működött nagyjából, hogy amikor egy ilyen káosz jött létre Irakba, vagy kaotikus viszonyok, meg az amerikai csapatok tömegével érkeztek, akkor az a lehetőség, hogy amerikai katonákat lehet felrobbantani, vagy lelőni, és ráadásul egy vallásra megosztott országban, ami ahol síták is vannak, meg szunniták is, az egy tökélete, az állami hatalom az felbomlott, a rengeteg katona, rengeteg fegyver vált így a fekete piacon elérhetővé, az irániak is ott az amerikaiakat meg akarták fingatni, a Szíriában akkor még az Assad rezsim viszonylag érintetlen volt, ő is gondolta, hogy azért egy kicsit így oda lehet piszkálni. Hirtelen, tehát egy darásfészekbe csöppentek be az amerikaiak, és ennek a darásfészeknek az egyik menőbb darazsa, aki oda tudott szúrni, azok ezek az iszlamista terrorszervezetek voltak, amiken több generációs. Egyébként 2006-ban ez a szakasz ez lezárult, tehát az Avairit azt hiszem amerikai meg iraki kommandósok megölték, vagy talán légi csapásba veszették, mindegy, de hogy majd sok generáció után jött egy újabb generáció, és ilyen, az iszlám állam csak ilyen 2010-től alakult meg jelenlegi formájában. Ez egy nagyon leegyszerűsítő összefoglalás.
Tehát itt az fontos, hogy a Zawahiri az iraki Al-Qaidának volt. Ez egy ilyen teljesen különálló szervezet volt egyébként, de hogy ő annak volt alapvetően a vezetője, amit egyébként valóban az iszlám állam előképének tekintenek.
Igen. De azt, hogy annak a vezetőjévé vált, ha jól emlékszem, de javíts ki, ha tévedek, a film szerint már azt is ez a nyilvános beszéd okozta. Azért lehetett annak a vezetője, mert népszerű lett. Hát,
úgy emlékszem, hogy a film azt állította, hogy alapvetően még ráadásul nem is volt jóban az Osama Bin Ladennel, és úgy, tehát alapvetően ennyire jelentéktelen arc volt, de ez egyszerűen nincs így, tehát ez nem ezen múlt. Tehát amúgy sem, ezek a terrorszervezetek, ezek nem olyan, mint a popsztárok, vagy a demokratikus vezetők, hogyha bífelnek velük, akkor hirtelen népszerűek lesznek, hanem jó, nyilván az iszlám, van ez a dzsihadista underground, ahol azért ez fontos. Összességében ez egy rettentően, hogy mondjam, tehát egy nagyszabású, több szereplő által nyomatott dolog volt az, hogy ott ilyen dzsihadista szervezetek jelentek meg Irakban, mondom, részben helyi sajátosság, de részben pedig azt az irániak Szíriából mindenhonnan érkezett valamennyi kis támogatás. Szóval azt mondom, hogy ez olyan állítás, hogy a film szempontjából, hogy valahogy oda kellett tenni azt az állítást, hogy az iraki háború, a második iraki háború elindítása okozta az iszlám államot, ami egyébként valamennyire így is van. Tehát, hogyha Irakban nem lett volna káosz, nem lett volna ez a rendszerváltás, akkor valószínűleg nem lett volna ilyen formában az iszlámám. Tehát ezt el lehet mondani, csak mondjuk, tehát elég szerencsétlen volt ez a történetszál.
De még egy kicsit le van egyszerűsítve. Igen, már túlzottan is, és szerintem lett volna tér azért ezt kicsit így jobban kifejteni.
Igen. Hát ugyanúgy, mint ahogy amiről már volt szó, hogy az első öböl háborúban hogy akkor hogy állt ezekhez a térségbeli stabilitáshoz, meg a rezsimváltáshoz, meg demokrácia exporthoz.
És mi volt még, ami szerintetek szóra érdemesen nem úgy volt, mint amit a film állított? Volt még, vagy már kibeszéltük ezeket mind?
Konkrétan, amit mondtam az elején is, tehát olyan, hogy ilyen leegyszerűsítések, amik egy ilyen vízió vagy játékfilm érdekeit szolgálják, abban bele lehet dolgokba kötni. Ami szerintem egyetértünk itt az Andrissal ebben, hogy ami nekünk nagy probléma, ami a komplett politikai pályára vonatkozó, vagy egész jelenségekre vonatkozó nagy tévedés, az, ami minket inkább zavart. De amúgy a többi az inkább szerintem hangsúlykérdés, hogy ki mennyire tartja jelentősnek, hogy ahogy mondjuk az iraki háborúnak a motivációi, vagy egyáltalán a karakternek a motivációi, azokban szerintem inkább hangsúlybeli eltérések vannak, meg az a leegyszerűsítés, ami ez a személyekre korlátozódó politika, hogy van egy figura, aki a háttérhatalom, tehát aki irányítja ezt, és valójában az amerikai politika azért sokkal komplexebb, sokkal nyilvánosabb, még akkor is, hogyha sok ez a kormányzati titkolózás és mismásolás, és pont a terror elleni háború, tehát 2001 után szaporodtak meg az eszközök, hogy az amerikai kormányzat elrejtse a saját kis piszkos játékait. De ennek ellenére azért ez sokkal, sokkal komplexebb játék. Úgyhogy emiatt megnyugodhatunk, tehát nem az van, hogy az elnök így rátelepszik a világra. Ennyi, ilyen szempontból.
Igen, tehát például azt mondják, hogy azért a Bush és a Cheney között a második ciklus végén azért már ott kifejezetten meg is romlott a viszony, ugye sok helyzetben, ez egyébként a filmben ez így egyáltalán nincs benne. Tehát, hogyha nyilván az benne van, hogy ilyen harapófogóba került a Cheney, de hogy most ez például ugye a Bushhoz való viszonyát, meg az ő befolyását hogyan változtatta meg, arról egyébként nincsen szó.
És engem még az érdekel nagyon, hogy azt beszéltük meg tulajdonképpen, hogy úgy nagy vonalakban alapvetően igazak ezek az állítások, ami azért elég durva. Tehát, hogy itt azért nagyon komoly visszaélésekről van szó, akár a szabadságjogokkal, akár a demokrácia intézményeivel, akár konkrét tulajdonképpen bűncselekményekről is beszélhetünk, én e-mailek eltüntetésére és hasonlókra gondolok. Akkor hogy fogadta ezt az akkori úgy közvélemény, mint törvényhozás, bíróság és végrehajtás?
Ezek óriási botrányok voltak. Azért is mondtuk az elején, hogy egy amerikai néző számára ez teljesen mást jelent. Tehát ez összödi beszéd szintű botrányokról van szó. És a Bush kormányzatnak, meg személyesen Dick Cheney-nek is a népszerűsége az olyan... Az nem, több, mondjuk úgy volt, hogy nagyjából a Cheney mindig is, azért kevésbé volt népszerű, mint a Bush 2001-es terrortámadások után, de azért ilyen 61 néhány százalékos népszerűsége volt, és aztán a alelnöki, vagyis a ciklusok, a második ciklus végére ez ilyen 10-valahány százalékra csökkent. Tehát ezek a botrányok nagyon durván kikezdték a kormányzatot. Egyébként ez a kontroll, tehát hogy azért egy kormányzat, még akkor is, hogyha ugye tét nélkül, mert a második ciklus után már ezek az emberek mennek, nyugdíjba mennek. De hogy azért ez komoly probléma volt, és utána a utódja sínlette meg, tehát a McCain mint jelölt, mert hogy az Obama ezzel egy csomó ilyen témát felhozva, vagy ezeket meglovagolva tudott nyerni a McCain ellen. Szóval ilyen szempontból a közvélemény az abszolút képben volt, és ezt elítélte, tehát ezek óriási botrányok voltak. Hát az, hogy kikerül bíróság elé az Egyesült Államokba ilyen ügyek miatt, ilyen szinten, azért én nagyon nem látom magam előtt, hogy egy alelnök, az, hogyha csak nem kapják el füstölgő pisztolyjal a kezében, ahogy ugye a Trump is mondta. Ugye. De ezt egyébként most is láthatjuk a Mueller vizsgálatnál, hogy azért nagyon, nagyon esélytelen, hogy egy elnök, egy hivatalban lévő elnököt az teljesen sétlen, és egy leköszönő elnök az meg már sokkal kevésbé a személye van előtérben, inkább az, hogy ő egy volt elnök. Tehát szóval szerintem ez úgy van, ilyen szinten nem állítják bíróság elé szerintem az embereket.
Igen, de itt szerintem a filmnek egyébként ezzel is volt egy olyan célja, hogy azért rámutasson arra, hogy mennyi olyan ilyen régi visszás dolog van, ami igazából most már annyira azért régebben történt, hogy már így vissza lehessen ránézni, hogy oké, ez nem most volt, és közben mégis gyakorlatilag a hatása, meg az, hogy az máig húzódik. Tehát, hogyha arról beszélünk egyébként, hogy a Guantanamo-i fogolytábor bezárás az Obama egyik legfontosabb kampányigérete volt, de ennek ellenére ő sem tudta bezárni. Tehát nyilvánvalóan tök más már az egész, mint ami akkor volt, meg ugye a kínzások szempontjából is, de tény, hogy nem tudta bezárni a Guantanamo-t.
És egyébként itt ez is egy olyan, volt egy olyan utalás a filmben, ami talán Magyarországon nem annyira ismert, amikor Rumsfeld bevezeti a Cheneyt a Fehér Házba, és akkor a Nixon meg a Kissinger ott éppen beszélnek, hogy akkor a kambodzsai bombázásokról. Szóval az például az volt egy olyan ügy, hogy amikor az kiderült, abból olyan botrány, hogy akkor azután volt az, hogy az elnök ilyen külpolitikai és ilyen háborús cselekvéseire egy erős ilyen, hogy mondjam, féket vetett a kongresszus. És az elnöknek továbbra is megmaradt ez a nagy cselekvése, csak ott például akkor jöttek be olyan törvények, ilyen átláthatóság, meg ilyen, hogy a katonai beavatkozások engedélyezése, hogy a törvényhozás részéről, amit aztán később az iraki háborúval kapcsolatban, vagy a terrorizmusra hivatkozva próbált pont lebontani, vagy meglazítani az adminisztrációt. Tehát itt például volt olyan ellenpont, ami tök jó ellenpont volt, ami így a filmben az egyáltalán nem volt didaktikus, de hogy az amerikaiak számára az is egy, hogy végülis a Kissinger sugallatára a Nixon, ez gyakorlatilag ilyen brutál terrorbombázásokat hajtott végre, ugye, hogy a vietkongok, akik megkerülték ezt az ilyen nadrágszi hosszúságú Vietnámot a szomszédos államokon keresztül, hogy azokat az utánpótlási útvonalakat egy másik állam, hiába nem hadviselő állam, de hogy azokat támadják, és brutális civil áldozatok, azt hiszem ott volt az, hogy gyakorlatilag az egész országot elaknásították ott, meg, és tehát egyszerűen egy iszonyat vállalhatatlan ciki, de sokkal ciki, mint az iraki háború, sokkal rosszabb dolgok történtek, és azután volt, amikor ezek kiderültek, azt hiszem ott is ilyen tényfeltáró riportoknak köszönhetően, akkor volt az, hogy a kongresszus az hozott olyan törvényeket, amik az elnök hatalmát korlátoztak, és akkor ezt akarták visszanyesegetni aztán a 2000-es években.
Na, hát szerintem nagyjából a végére értünk. Magyarországról kiről látnátok hasonló filmet? Szívesen.
Olyan izgalmas azért magyar politika, mint az amerikai, őszintén szólva. De ha valaki az amerikai politikával foglalkozik, akkor sokkal kevésbé tartja izgalmasnak.
De maradjunk az amerikai politikán.
Jó.
De kitálunk valaki.
Hát akkor köszönöm
szépen. Demeter Márta útja.
Szóval köszönöm, hogy itt voltatok.
Német Szilárd a birkózó szőnyegről.
Nem kellett volna megkérdeznem. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, hallgatóknak köszönöm, hogy hallgattatok minket. Ez volt a Kultravat Podcast külpolitikai különkiadása. Kövessetek minket RSS-en, lájkoljatok, kommenteljetek iTunes-on, és maradjatok velünk. Köszönjük szépen, sziasztok!
Hello.
Sziasztok!